Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést hétfő délután 1 órától rögzítjük. Miniszterelnök úr, 10 éves az összödi beszéd és az utána következő káosz. Ez a 10 év, hogy érzi, mekkora korlát a saját politikai pályáján? Egyetek korlát?
Korlát is. Nyilvánvalóan ez jó darabig el fog kísérni. Egy egyre csökkenő teher, de teher.
Csökkenő? Miből érzi, hogy csökkenő?
Hát nézzen, ezt az országot 6 éve más kormányozza. Az ország gondjainak, bajainak, örömeinek a fő felelőse az nem Gyurcsány Ferenc, hanem ez a kormány. Az emberek látnak engem ellenzéki politikusi szerepben, vannak új impulzusaik rólam, ez alapján is ítélnek meg engem, nem csak az alapján, hogy mit mondtam 10 évvel ezelőtt, hozzáteszem, abban természetesen továbbra is jelentős értelmezési vita van, hogy az helyén való és jó beszéd volt-e vagy sem.
Mekkora szerepe volt ön szerint most így 10 évről nézve az összödi beszédnek a mai politikai szerkezet kialakulásában?
Nem tudom önnek megmondani. Őszintén nem. Az összödi beszédnek a legsúlyosabb következménye, hogy megfosztott egy nagyon fontos eszközömtől. Hogy azt a politikát, amit 2006 után képviseltem, hogy tetszik reformpolitikát, azt milyen erővel és milyen hitelesen tudom képviselni a választók szemében. Ez a legsúlyosabb kérdés. Az a fajta mély szembenállás, ami a bal és jobb oldalt megosztotta, az nem 2006-os. A haza nem lehet ellenzívva, az 2002-es szöveg. Átírjuk a telefonkönyveket, az 1998-as szöveg. Van itt egy nagyon mély, valóságos árok. Az egyik oldalon a rendszerváltozásra alapvetően pozitívan tekintő baloldali liberális demokratikus világ, amely ebből akarja építeni az új országot, és a rendszerváltozásra alapvetően, mint félresiklott történelmi kísérletként tekintő jobb oldal, amely új rendszerváltás meg fülkeforradalmat akar. Az egyik oldal, mi oldalunk erősen európai elkötelezett, a másik oldal, a jobb oldal euroszkeptikus és keleti szelekre vágy. Ez a mély dilemma és ez a megosztottság az, ami a magyar politikának a mélyén van, nem pedig egy beszéd, vagy valamelyik politikus egy másikkal való verbális csatája.
Azt mondta, ha jól értem, hogy az összödi beszéd fosztotta meg attól, hogy a reformpolitikát erőteljesen tudja később képviselni.
Nagyban csökkentette nagyban a képességemet, igen, ezt mondtad.
Nagyban csökkentette. Korábban volt rá képessége, hogy reformpolitikát folytasson, vagy csak lehetősége nem volt?
Hát tényleg nagyon váratlan körülmények között történt a 2004 őszi kormányváltás. Olyannyira, hogy én akkor éppen a kormányt elhagyni készültem. Medvesi Péterbe is jelentette már szóban, hogy átlakítja a kormányt, és én nem leszek kormánytag. És másodével voltunk a választások előtt. Teljesen természetes, mint ahogy a mai miniszterelnök nem áll neki érdemi, jelentős átlakításra a következő választások előtt másfél évvel pontot tartunk, akkor sem lehetett ezt megtenni. Természetes volt, hogy engedjük tovább futni azokat a folyamatokat, amelyek elindultak 2002-ben, 2004-ben, és készültünk, hogy 2006-ban más fogunk tenni. A hallgatók nem biztos, hogy emlékeznek maga, én még biztosan emlékszik rá, hogy 2005 nyarán a 100 lépés politikájával, lényegében a későbbi reformok előszobájába léptünk be. Ott nagyon sok minden történt egészségügytől mezőgazdaságig. Azt gondolom, jól megalapozunk egy következő ciklusnak.
Mennyire érzi jogosnak azokat a kritikákat, amelyek úgy foglalhatók össze, hogy nagyívű programok, amiben aztán a megvalósításban semmi nem történt?
Hát ilyeneket szoktak mondani, csak nem tartom ezeket őszintén szóval helytállónak, ezeket a megjegyzéseket. Majdnem bármelyik területre őszintén szóval kalandozhatunk. Csináltunk egy a mainál sokkal nyitottabb felsőoktatást. Olyat, amely tömegével emelt be egyébként hátrányos helyzetű gyerekeket a felsőoktatásba. Csináltunk egy olyan közoktatást, amelyben szembe mentünk a 80-as évek óta kibontakozó, nagyon rossz folyamattal, hogy kialakulnak az elitiskolák és a lemaradó iskolák, és válogatnak a gyerekek közül, és felső-középosztálybeli gyerekek csak a saját státuszokkal találkoznak folyamatosan.
Nem csak tervezték mindezt, mert hiszen a beszédben is emlékeztet arra Arató Gergelyre hivatkozva, hogy az a botrány, hogy nem csökkenti az esélyegyenlőséget a magyar iskolarendszer, vagyis akkor még nem csökkenti.
Így van, szóval a felismerés is helyes, és utánlépések sokaságát tettük meg, hogy ne lehessen válogatni gyerekek közül. Ebben azt gondolom, hogy nincsen nekünk szégyelnivalónk ezekben az ügyekben. Nincsen szégyelnivalónk olyan történetekben, mint mondjuk az egyenlő bánásmód hivatal fölállítása, és keresni azt a módot, hogy ne lehessen embertelenül, tisztességtelenül bánni Magyarországon senkivel sem. Azt hiszem, hogy jó ízlésű és tisztességes politikai karakterű kormányt vezettem. Utólag sem gondolom azt, hogy nem nekünk lett volna akkor igazunk. Látva mondjuk a felsőoktatás mai állapotát, az egészségügy mai állapotát, amikor azt mondtuk, hogy hát fizessünk minden orvos találkozón a 300 forintot. Hozzáteszem, ma az emberek több mint 60%-a utólag támogatja azt a javaslatot. Nekünk volt igazunk, amikor azt mondtuk, hogy fizessen mindenki 5-6 ezer forintos tandíjat, ma a jogi karon 50-60 ezer forint havonta a tandíj, és nyissuk össze a fizetős vagy nem fizetős képzést. Aki nagyon jól tanul a fizetős képzésben, az menjen be az alapvetően állami képzésbe, lényegében ingyen, aki ott nagyon pocsikul tanul, essen ki, és akkor fizessen meg. Ezek mind elképesztően jó dolgok voltak. És hát őriztük az egyetemi autonómiát, nem úgy, mint ami ma történik kancelláriában, meg a bánatudom csodával.
Azt mondta, hogy nem lát új árkokat ahhoz képest, mint ami a politikai rendszerben korábban volt. Nem látja azokat az embereket, akiknek már az öszöd meg 2006 ősze volt az első komoly politikai élményük, nem a rendszerváltás előtti tüntetések, meg nem is a rendszerváltás, és ott kaptak valami utálnivalót, például a rendőri fellépések minőségét?
Biztosan vannak ilyen emberek, de vannak olyan emberek is, akik közül nem olyan rég találkoztam egyen, egy polgári szalomban, alapvetően jobb középbeállítódású csapat vendégeként vettem részt egy késő esti beszélgetésen, és a végén jön egy, hát nálam pár évvel fiatalabb úr, és azt mondja, hogy az az igazság, hogy én kiabáltam ön ellen ott 2006 őszén. Most már kicsit szígyelem magamat, mert látva az elmúlt 10 évet, inkább magának van igaza. Minden van. Minden van ebben a történetben. Én bennem harag vagy megvetés senkivel szemben sincsen. Nagyon két arcra tekintetben az őt is az összemosódik. Szeptember a tévészékház környéke, az nem a rendőri túlkapásokról szól, éppen ellenkezőleg. A rendőrök bénultan figyelték, hogy hogyan verik meg őket. Október 23, ott egy sor rendőri intézkedést joggal lehet kritizálni. Összességében a két hónapban több rendőr sérült meg, mint tüntető. A tüntetők között voltak nagyon békés, tisztességes emberek, és voltak tudatos provokatőrök is, hát látjuk. Én csak azt mondom, hogy miként az előző ügyünkben, a népszavazás kérdésében én hajlanék egy sokkal okosabb, racionálisabb megközelítésre és résztett gazdagabb diskurzusra. 2006 ősze is sok arcú ebben az értelemben. Nyilván sokakban hagyhatott maradandó nyomót, hát látom, hogy sokan csalódtak akkor a köztársaság működésben, a rendőrség működésében, a miniszterelnökben, persze.
Most már többet ért abból, hogy hogyan fordulhatott elő a rendőri túlkapások sorozata? Mi történhetett? Nyilván...
Ez a rendőri túlkapás, én úgy látom, hogy nagyon bevonult a politikai közbeszédbe. Készült három egymástól független jelentés. Egyiket a kormányon megbízásából, másikat a rendőrség maga is, még a bálat tudja, hogy ki nem készített. A rendőrök nem voltak felkészülve egy ilyen helyzet kezelésére. Ezért hibáztak. De muszáj azt mondanom önnek, hogy ebben a történetben éppen most is zajlik egy bírósági eljárás. 12 vagy 14 vádlott. Bene tábornok, Gergényi tábornok is, másik 12 társ. Elsőfokú ítélet van, kétségtelen. De ugye tudja, vagy olyan, hogy a hallgatók, hogy lényegében olyan kis súlyú cselekményeket tudtak megállapítani, hogy 14-ből 2 vádlott kapott figyelmeztetést. Én nem mentegetni akarom a rendőröket, de az, hogy 10 év után is még a magyar jobboldal egy jelentős része csak szemkilövetésről tud beszélni, és dacár annak, hogy hát ha valamiben ebben engem meg akartak cibálni rendesen, az ég adta világon semmilyen bizonyíték nincs arról, hogy egy politikai indítatású lett volna a rendőrök föllépése, ugyan már kérem szépen, hogy is lehetett volna az. A politikában benne lévő bizonytalanság az valószínűleg átszörülmett a rendőrökre is, és a bizonytalanságot meg valószínűleg időnként meg túlreagálták. De ott azért, hogy mondjam, tudatos provokátorok is voltak. Mind a két felét kell mondani, ha bárki is megsérült, azért kár. De ebből csak a rendőröket látni, és nem látni, hogy volt itt különösen szeptemberben a Fidesz legfelső vezetői által, belértve a miniszterelnököt, csomagy házelnököt, tudatosan szervezett provokáció, ez nincsen rendben. Tehát 10 év óta nem vagyunk hajlandók ezzel szembenézni. Fideszes képviselő jegyzőkönyvben mondja, hogy éles lőszert kellett volna használni. Ez ma nyilvános adat. És ezek után még mindig arról beszélnek, hogy a kormányzat próbálta meg brutálisan leveretni a tüntetőket. Kérem szépen, nem mi állítottuk ezt, hanem a fideszes képviselők.
De nem. Egy politikustól szinte bármi elviselhető, mert a politikusok szoktak nagyot mondani. Egy állam rendőrségétől meddig tart az elviselhetőség határa ön szerint?
Hát ameddig a jogszabályok ezt megengedik, és utólag ebben nyilvánvalóan a bírósági lett a szerep. Csak azt mondom, ha egyszer van már egy bírósági eljárás, minden, és olyan, és hogy mondjam, 6 év helyenként nagyon represszív jellegű kormányzásának az időszakában vagyunk. Ebben az időszakban, ha a bíróság azt mondja, hogy ilyen-olyan amolyan hibák, ügyetlenkedések vannak, de alapvetően a fellépés jogszerű volt. Én nem tudok ebben mást mondani, miközben nem érzéketlenség van azokkal szemben, akik ott megsérültek. Hát dehogy is. Hát dehogy is. Kár minden legkisebb sérülésért is. Csak nem szeretném a rendőrséget olyanért is a büntetőpadra küldeni, ami nem szolgált rá. Amire rászolgált, azt meg korrekten szakmailag elemezték, ajánlásokat fogadtak el, és intézkedéseket tettek, hogy a forduljon el másként.
Beszélt valaha is az utóbbi 10 évben az akkori rendőri vezetőkkel, és informálisan is, akár egy kávé mellett? Hogy ti hogy emlékeztek rá?
Hát én időnként összefutok nagyon sok emberrel, rendőrökkel is, de őszintén szólom, ez közöttünk már nem téma. Nem téma. Én azt hiszem, hogy amit annak idén, meg azóta megtudhattam róla, azokat megtudtam, ma nem ez, újra mondom, nem ez Magyarország dilemmája. De egy fontos kérdés. Valószínűleg még mai napig is van valamekkora hatása a politikában.
Nap mint nap beszélnek róla. Még mindig.
Most beszélnek róla, mert évforduló van. Én ezekben a napokban erről beszélek, de utána 2 évig nem találnak meg ezzel a kérdéssel. De ez természetes, tehát őszintén szólva, az nem egy olyan váratlan dolog, hogy van egy 10 éves évforduló, akkor ön rákérdez, újságok foglalkoznak vele, politikusok nyilatkoznak. Természetes. Érdemes még egyszer rátekinteni, de azt gondolom, hogy a mai magyar politikának az alakításában, a jelen történéseiben ma ennek már csak elenyésző szerepe van.
Mennyire ért egyet, vagy vitatja azt a véleményt, hogy ott kezdett el végleg áramlani, amikor a rendőrökről megengedték, hogy levegyék az azonosítókat? Mert ha nem tudják, hogy ki vagyok, akkor bármi szabad.
Nem tudom megítélni. Nem tudom megítélni. Tényleg nem. Időnként én nagy csodálattal figyelem azokat a politikusokat, akik mindenhez értenek. Én ehhez nem értek. Teljesen nyilvánvaló és jogos követelése valamennyi magyar állampolgárnak, hogy vele szemben eljáró államhatalom, legyen az egy adóellenőr, legyen az egy rendőr, az beazonosítható legyen. Nagyon egyértelmű ez a követelmény, én szerintem. De hát nem tudok ennél többet mondani.
Mennyire akar győzni a demokratikus koalíció? Nyilván sejti, hogy Kerék Bárti Szabolcs tanulmányára kérdezek rá. Ki azt mondta, hogy fontosabbnak tűnik néha az, hogy néhány embernek meglegyen a parlamenti pozíciója, mert ez egy életpálya.
Hadd legyek, most udvariatlanul önnel nagyon ritkán vagyok, de én lezártam magam ezt a kerékpárti ügyet. Amit el tudtam volna mondani, azt elmondtam. Hadd legyek ezen a ponton unalmas beszélgető partnere.
De ez nem kerékpárti ügy, hanem egy olyan megállapítás, amit szinte minden pártnál el lehetne mondani, ha az ember bántani akarja őket, főleg, hogyha az a párt kicsi, és nem tud elég helyet adni.
Nézze!
És ön is beszélt róla, csak hogy régmúlt időkre visszamenjek, amikor már nem tudja az ember, hogy milyen volt autófényezőnek lenni. És már csak ezek a fontos dolgok.
Én nagyon fontosnak tartom, hogy a demokratikus koalíció úgy működik, hogy rendszeresen évi három nagy alkalommal nagy belső stratégiai vitákat folytatunk. Ez a helyes. És ott mindennek helye van, hogy mit kell korrigálni, merre kell menni. Ezt mi igényeljük, hogy legyen ilyen. És szívesen is vitatkozom olyankor, és érvelek a magam álláspontja mellett. Ilyenekkel nem tudok vitatkozni, ne haragudjon. Szóval azért mondtam, erről nem tudok mit beszélni. Mit tudna ön azzal kezdeni, hogyha azt mondanák önnek, itt a valamelyik kollégája, hogy az az igazság, hogy az Exterde, ez nem is akar jogúságról, én nem is szeret, csak a pénzért csinálja, de hát ezekkel a vádakkal nem tudunk mit csinálni. Nekem jó néhány kollégámnak, sok száz önkétesen dolgozó vezetőmnek ez az élete. Ez a hivatásom. Jön valaki, aki azt mondja, nem tudom miért, hogy nem tudom, csak a pénzért csinálom. Én a pénzért? Vagy ki? Ez nem jó, ez nincsen rendben, így nem bánunk egymással. Ennél jobban vigyázunk egymásra. Én ezt igaztalannak gondolom, és nagyon helyesen lezártuk ezt a történetet. Szabolcs távozott, és itt a vége a mi történetünknek.
Fecser János három napja a Népszabadságon azt mondja, hogy a baloldal az MSZP sírásúja akar lenni. Nagyon mély sebek vannak még mindig a baloldalok belül. Ezt akarja kezelni?
Nem. Hát nézzel, szóval...
Gyógyulnak az idő? Meggyógyítja?
Nincsen vele dolgom. Nincsen vele dolgom. Jobban többet tartom azt, ha valaki a küzdelemben jeleskedik, nem pedig vereség után önfelmentő magyarázatokban próbálja meg megmutatni a képességeit. Meg lehet ítélni az én egész politikai pályafutásomat, egészben is, részeiben is, múltjában is, jelenében is. Nem viaskodok szellemekkel és régmúlttal. Miért tenném? Van nekem elég dolgom ennélkül is.
Ha megvan a népszavazási kampány, akkor utána, és megvan az eredmény, akkor utána mi a DK politikája? Most nyilván ebben mindenkinek bele kell állnia, mert most ez a legfontosabb. De utána mi következik?
Nézze, hát volt lehetőségem önnél beszélni a mi tavasszal elfogadott programunkról, a Sokak Magyarországáról. Egy vaskos kormányprogramménységű anyag. Ez az ősz minden bizonnyal egyébként most már ezzel fog eltelni az utólagos értelmezéseket. Nem is beleértve a népszavazással. Következő tavasztól, ahogy közeledünk a választásig, ha 18-ban lesz a választás, az a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy mi mit csinálnánk Magyarországgal. Megpróbáljuk, idézőjelben mondom, megtanítani a választóknak, hogy mi a DK ajánlata a Sokak Magyarországában. Az nem egy könnyű feladat, hozzáteszem, mert hiába vannak mondjuk dugiga a termek, ma délután öntől Pécsre fogok menni, fogok ott találkozni 400 emberrel, miközben valamban a választókertben, nem tudom, 80 ezer szavazó. Ez egy kuli munka. Menni és beszélni, hogy mi a másik Magyarország.
Mit várnak, hogy érzi öntől, mint volt miniszterelnöktől és egy ellenzéki párt elnökétől azok a választók, akik elmennek egy ilyen fórumra?
Egyértelmű beszédet.
Ígéretet, nem? Miről lesz nekik jobb, ha ön nyer? Nem ilyen típusú?
Ha már összödöztünk egy picit, akkor muszáj önnek azt mondanom, hogy az én összödi tanulságom azért mégiscsak az, hogy nem udvarlunk a választónak. elmondjuk, hogy szerintünk mit lehet és mit szabad megcsinálni. Én nem fogom azt megtenni, amit a mai miniszterelnök, hogy azt mondja, hogy nem lesz egy kulcsos adó a választások helyett egy hónappal, két hónappal később lett egy kulcsos adó. Akkor ki hazudott? Nem fogom megtenni azt, hogy nem beszélek arról, hogy alkotmányt fel fogom forgatni, majd ha hatalom jutottam, fölforgatom az alkotmányt. Én arról beszélek, hogy mit lehet épeszűen megcsinálni. Hogyan lehet ezt az őrjítő munkaerő hiányt legalább részben tisztességes, erőltetett ütemű, de a gazdaság által még elbírható béremeléssel megpróbálni ellensúlyozni. Hogyan kell ez átlakítani a társadalombiztosítás teherviselési rendszerét? Ezek fontos dolgok.
De elég lelkesítőek? A társadalombiztosítás finanszírozási rendszerének átalakításának részletszabályai talán kevés embert visznek oda a szavazók.
Igen, de mégiscsak az nagyon fontos, hogy tudják, hogy mi történik ők velünk. Én nem tudok nekik mást ajánlani, ha lelkesítésről beszélünk, mint egy jól működő, kicsikét unalmas európai országot. Igen, én továbbra is azt gondolom, hogyha választani kell, hogy Berlinnel vagy Rómával működünk együtt, vagy Bakúval és Moszkvával, mert úgy látom, hogy ez a választás lehetőség, én az előbbit ajánlom a választóknak. Igen, csináljanak történelmet. Csináljanak azzal történelmet, hogy megerősítik ezt a fajta, egyébként nagyon erős európai elkötelezettségét az országnak, amivel szembefordul most a miniszterelnök. Magyarország a 28 tagország közül a harmadik leginkább európai közvéleménnyel rendelkezik. Erre lehet építeni. Ne engedjétek, hogy ezt elvegyék tőletek. És ebben mi vagyunk a legegyértelműbbek. Nem azért, mert holnap után lesz Európai Egyesült Államok, nem lesz. De hogy kell, hogy legyen történelmi víziója, azt gondolom egy politikai pártnak, abban biztos ők is nekünk van.
Elnök úr, miniszterelnök úr, köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést felvételről hallják, hétfőn délután egy órától rögzítettük.